Nagyon köszönjük, Úrös Istvánik, az Atyónak a köszöntő szavakat és a gondolatfelvetést. És hadd mondjam mindjárt, hogy nagyon nagy örömünk, hogy ennyien elfogadták a meghívást. És nagyon fontos tudniunk, hogy bár eredendően arra gondoltunk, hogy levéltáros kollégákkal fogunk csupán műhelybeszélgetést folytatni, de sokan elfogadták a meghívásunkat, és fontos tudni, tehát, hogy nem csak mi levéltárosok vagyunk itt most a teremben, és fognak remélem, hogy aktívan hozzászólni, hanem vannak itt muzeológusok, már a meghívott előadók között is, vannak könyvtárosok, a helyismereti könyvtárból, nagyon kedves kollégák, a nemzetiségi, a német nemzetiségi önkormányzattól többen is vannak, úgyis, mint akik tudják ösztönözni azt, hogy a pedagógia bekerüljön a nemzetiségi önkormányzatnak a palettája közé, meg tanár is. Vannak könyvtárosok közöttünk, az IRCI, országos Széchenyi Könyvtár, az IRCI műemlékkönyvtárától, és a Reguli Múzeumtól. Azért is nagyon örülök, hogy Anna Pákonyi Anna itt van, mert ő kiváló oktató füzeteket állított össze. Tehát volt tavasszal egy nagyon érdekes konferenciánk a hagyatékok gondozásáról, ahol nagyon különböző szakterületről érkeztek előadók, és ott tapasztaltuk meg, hogy hihetetlenül érdekes, amikor aktívan hozzászólnak a különböző területek képviselői, és meg hozzáadják a maguk tudását és szemléletét egy téma feldolgozásához, és azt reméljük, hogy itt is erre kerül a sor. Biztosak is mindenkit arra, hogy legyen aktív és mondja el a gondolatait. Még csak annyi, hogy úgy kértük az előadásokat, úgy beszéltük meg a felkért előadókkal, hogy röviden bemutatnák a bemutatandó projektet, és utána pedig problémákat, kérdéseket vetnek fel, és pont amiatt, hogy ne csupán a jól működő projektekről beszéljünk, hanem bátran mondják el azt is, hogy kísérleteztünk valamivel, nem sikerült, miért, találjuk meg az okokat. Tehát azt szeretnénk, hogyha valóban ez eszmecsere műhelyünk a párbeszéd lenne. És akkor most mindjárt fel is kérnem az első előadónkat, Rácz Attilát a Budapest Fővárosi Levéltárából. El kell mondanom, ezt azt hiszem, hogy a levéltáros kollégák tudják, hogy a Fővárosi Levéltára a levéltár pedagógiában abszolút útkörő szerepet töltött és tölt be. És én kifejezetten arra kértem, hogy azt gondolom, hogy nagyon érdekes és példamutató, hogy hogyan lehet a levéltárak által most már egyre nagyobb számban elkészített adatbázisokat bevonni a levéltár pedagógiának a munkájába. Rátudom a szót.
Kedvesem, köszönöm a szót. Tisztelt hallgatóság, Rácz Attila vagyok, Budapest Főváros Levéltárában dolgozom. És hát először is csatlakoznék, reflektálnék igazgató úrnak a szavaira, hogy a gyerekeket már nem lehet lenyűgözni az előadásmód, azt szerintem már minket sem, tehát ez a hagyományos felolvassuk PPT nélkül előadásokat, én nagyjából a harmadik után elalszom, tehát szerintem már a mi korosztályunkat sem lehet ezzel megfogni, hát a gyerekeket meg főleg nem lehet. Amikor beszélgettünk arról hajnival, hogy miről szóljon az előadás, akkor fölmerült az is, hogy nekünk van elég sok csomagunk a Fővárosi Levéltárban, mi ilyen adatbázisokkal foglalkozunk, és ebből az egyik a Pál utcai fiúk, de egyrészt közületek, bocsánat, tegeződni fogok, a közületek nagyon sokan hallották ezt már, meg végigjátszották, nem tudom, tehát nem szeretnék ezzel mutatni embereket, akik meg még nem ismerik, akkor, tehát ez úgyis meg fog jelenni egy éven belül szerintem nyomtatásban, és akkor ezt végig lehet olvasni, illetve lesz egy a Co-projekten belül egy olyan napunk majd, valószínűleg még tavasszal, amikor több bemutatót is tartunk ismét, és akkor majd ugyanennek a körnek elküldjük majd a meghívókat, és akkor meg lehet nézni. Úgyhogy én arra fűzném föl az előadásomat, hogy először is megmutatnám, hogy miben változtattunk mondjuk ebben a Pál utcai projekthez képest, tehát hogy hova fejlődtünk az adatbázisok használatában. Bemutatnék egy olyan dolgot, amik ilyen újdonságok most nálunk, illetve a végén fölvetnék két olyan kérdést, amit szerintem utána jövő negyed órában kivesészetünk, hanyt nekem kicsit fordítsa ki felém az órát, mert úgy jobban látom. Ott jó lesz az ott, csak köszönöm. No, tehát ugye ez a Pál utcai projekt, ez nem tudom, 4 évvel ezelőtt készült, és amikor kezdtük az egészet, akkor rendkívül sok adatbázist kellett külön-külön használni. Ezek mind internet alapúak, mind olyan, amit a BFL fejlesztett, és az archív portálon lehetett elérni. Csak röviden összefoglalva, az egész arról szól, hogy mi igaz és mi nem, mi az, amik valós helyszínek, valós emberek, valós szereplők a történetben. És akkor így megnéztük azt, hogy maguk a szereplők létezhettek-e, ezt kerestük mondjuk a budapesti lakcímjegyzékben, megvizsgáltuk a helyszínt, tehát hogy ezek mennyire pontos, mennyire ugyanazokon a helyszíneken jártak végig a szereplők, ezt így láthattuk, hogy jó helyi ismerete volt Molnár Ferencnek, illetve hát a kis Neumann Ferencnek, amikor ugye róla szól ez a történet. Megvizsgáltuk ugyanígy adatbázisok alapján magát a lakásokat, tehát megnéztük, hogy például Molnár Ferenc gyerekkorában hol lakott, illetve később is. Megvizsgáltuk azt, hogy a Rákos utca 3 szám alatt milyen épületek voltak, tehát ahol a Nemecsek felnőtt, akkor ugyanígy ezt belehelyeztük térképbe, ahol lehetett látni, hogy valóban a Grundtól pár méterre volt. Megnéztük azt, hogy a Grund nem is létezett akkor, Pál utca sem létezett akkor, amikor a regény játszódik. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész arról szól, hogy a gyerekek hogyan vették birtokba a nagykörút építésénél fölhalmozott építési anyagokat, amit természetesen utána felhasználtak a neki megfelelő módszerrel, hogy ezt megint csak térképen lehet látni, hogy a nagykörútat hogyan tervezték abban az időben. És amit nagyon fontosnak tartottunk, kezdettől fogva, hogy ne csak olyan dokumentumokat mutassunk be, amik internetről elérhetőek, mert ez ugye nagyon csábító, hogy tök jó, mert otthonról lehet mutatni, hanem olyanokat is, amihez bizony be kell lépni a levéltárba, el kell ide jönni. Úgyhogy megmutattuk nekik, hogy lehet keresni, ez már ugye egy későbbi a query, tehát a scope-ba, hogy lehet keresni, de melyek azok az információk, amit abban megtalálok, de az interneten még nincs fönt az adat, hogy akkor még nem volt elérhető az Országos Levéltár által digitalizált mikrofilm állomány, de amiért be kell jönni a levéltárba, és akkor itt volt az a pont, hogy megmutassuk, hogy mi miért vagyunk fontosak, és például legalul látható a Molnár Ferencnek a születési anyakönyvi, ki van, ugye látható, hogy Neumann volt az apja, és akkor ezen így végig lehet menni, hogy mit jelentenek azok a kifejezések, amik mondjuk egy születési anyakönyvben láthatók, ugyanígy végignéztük a házassági anyakönyvet is. Ezt azért hoztam, mert szeretem mutatni, hogy Fedák Sári is volt neki a feleség, akit természetesen elváltak, de sokan nem tudják, hogy a Mór kontra után mondott Fedák Sári Molnár Ferenc felesége volt, ugye a híres színésznő. Ezt már inkább nagyobbaknak szoktuk mutatni, de ez is rendkívül sok játékot ad, hogy miért volt az, hogy 3-szor házasodott, kiket vett el feleségül, tehát nagyon sok játékra ad lehetőséget. Ezek általában egy másfél órás foglalkozások, nyilván ebbe a 20 percbe ez nem férne bele. És aztán volt egy olyan pont, amikor mindez az összes adatbázis, ez a Hungarikán a felületen elérhetővé vált. Ezt aki még nem ismeri, csak ajánlani tudom, az ADT Plusszal együtt, ami Hungarikán a levéltári források, könyvtári források, az ADT Plusz, meg ugye a folyóiratokat egyesíti. Ez a Hungarikán egy szabadon felhasználható felület, ahol például olyan dolgokat is megtaláltuk, amit korábban a különálló adatbázisokban nem. Például, ha már a Molnár Ferencre kerestünk, akkor Neumann Mór, illetve a felesége Galfis Józsefa, akik ugye szülei voltak Molnár Ferencnek, ebben az adatbázisban meg tudtuk találni, és akkor így sokkal könnyebben megtalálták ők is, hogy tehát hol laktak ők ebben az időszakban. Ugye a lakcímjegyzék alapján ezt könnyen lehetett keresni. Ami szintén ugyanígy most már elérhető a Hungarikánáról, azok például a hagyatéki leltárak, vagy a végrendeletek, a többi, és így például itt van a Molnár Ferenc édesapjának a végrendelete, ami megint csak azért érdekes, mert egy kis olvasási gyakorlat mellett, mert ez elég szépen olvasható, emellett olyan dolgokat is lehet olvasni, hogy az alulírott Neumann Mór miért nem javasolja, hogy Feri fia bármit is kapjon, tehát hogy szívből kérem Feri fiamat, stb., hogy rá ne osszassa. Ugye tudjuk, hogy Molnár Ferenc nagyon duhai ember volt. Hozzákötik azt a történetet a New York kávéház megnyitásakor, hogy állítólag eldobta a kulcsot, hogy soha ne zárjon be a New York kávéház. De amúgy is ő tényleg szerette az életet, úgyhogy az ő apja őt ismerve, nem is hagyott rá semmit egyébként. Tehát, hogy a testvéreire hagyta azokat, amiket el lehet költeni, vagy el lehet verni. És ugyanezekben a kutatásokban más internetes fórumokat is bevonunk, így például a Family Research-nek az anyagát, ahol ugye kivándorlására, Molnár Ferenc kivándorlására találunk anyagot. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az írónak a születésétől a New York-i kivándorlásáig, és így gyakorlatilag majdnem a haláláig lehet rekonstruálni az ő életét, életterét, hol, milyen iskolákba járt, stb. Ugye ezt a református gimnázium, tehát a Lónyainak az anyagából, tehát nagyon szépen lehet rekonstruálni ezt, és mellette még lehet egy önnyomozást folytatni, hogy kik igazak és mit nem a magában a történetben. Ugyanezeket a kutatásokat, ez egy korábbi dolog volt az irányított kutatás, és erre épül föl ez a Pál utcai fiúk is, ahol különféle végrendeletek, illetve hagyatéki leltárak segítségével családfákat is föl tudunk állítani. Ezt is már bemutattam nektek, úgyhogy ezen át megyek. Egy pár, tehát néhány forrás segítségével három generációt lehetett rekonstruálni, vagy lehet a gyerekekkel. Ez egyébként azért volt érdekes, mert elsőnek a szlovák tannyelvű gimnáziummal csináltuk meg. Teljesen véletlenszerűen rákerestünk a Rákóczi út 15-re, ahol jelenleg van az épülete a szlovák kultúraháza, talán, vagy mit tudom, szlovák intézetnek, igen. És elkezdtünk rá levéltári forrásokat találni, és gyakorlatilag nem tudom, két óra alatt készen volt egy levéltárpedagógiai foglalkozás, amire egy tábort fölépítettünk, tehát hogy tényleg félelmetes, hogy az internet segítségével mennyire föl lehet ezt gyorsítani, és természetesen kicsitnek is csináltunk ilyen családfállításos dolgokat, hát ők ezt nyilván az oroszlán király jobban megfogta, de egyébként nagyon szép, hogy ott is a történetből föl lehet állítani a családfát. És akkor tehát ezek után, hogy elmondtam, hogy hogyan lehetett megváltoztatni azzal, hogy mondjuk egységes felületek jöttek létre így a Hungarikánál a kutatások. Még egy dologról beszélnék a probléma felvetés előtt. Az pedig egy kettős dolog. Az egyik az, hogy a fővárosi önkormányzatnak a felkérésére és támogatására most már évek óta csinálunk, idén lesz az ötödik, ha minden igaz, várostörténeti vetélkedőt, ami egy háromfordulós vetélkedő, és az elsőnél kint vagyunk valamilyen helyszínen, Margit-szigeten voltunk tavaly előtt, tehát három éve, meg tavaly is, a tavaly előtt a Városligetben, tehát hogy valamilyen helyen, ahol tudnak csámborogni a gyerekek, és akkor oda vagy ott lévő tárgyak alapján töltenek egy kérdőjét, vagy most már az elmúlt két évben azt csináltuk, hogy mi helyeztünk ki molinókat, azok alapján kitöltenek egy feladatlapot, beadják, ez az első forduló, és akkor innentől van az érdekesség, hogy a második forduló az egy internetes forduló, ahova, majd mindjárt megmutatom azt a felületet, ahova kihelyezünk levéltári forrásokat, és az alapján küldik be a második forduló megoldásait, tehát a második az abszolút online az egész, és a harmadik pedig egy játékos döntő, ahol már nem annyira a tudás a lényeg, hanem inkább a kreativitás, amire építünk. És ami ebben még egy újítás nálunk, hogy megpróbálunk mindent egy témára felfűzni. Tehát abban az évben van egy kiállítás, például két éve volt a rendszerváltás 25. évfordulójának kiállítása a BFR-ben, akkor erre építettünk föl több programot is, így például ezt a várostörténeti vetélkedőt is, aminek ugye két oka van, az egyik, hogy ne kelljen minden egyes feladatra külön feladatokat kidolgozni, hanem egyel dolgozzunk, és akkor ebbe behúztuk a 2011-ben elkezdett TÁMOP pályázatunknak a fenntartási időszakában hozzánk jövő gyerekekkel való foglalkozásokat is erre építettük. Tavaly pedig Budapest közlekedése volt a téma. Bemutassam, így néz ki mondjuk egy molinó, amit kihelyezünk a Városligetbe, ugye ezek ilyen, nem tudom, 2 méter magasak. És ezeket egyszerűen csak plakátsínekbe rakjuk, tehát ezek tárolhatók könnyen mondjuk egy raktár végébe, felakaszthatók és bármikor újra felhasználhatók. Tehát mi például most azt csináltuk, hogy amit ősszel kivittünk a Margit szigetre, azt a Gárdonyi terembe, tehát nálunk az előadó terembe, ott egyszerűen fölcsavaroztuk körbe, mert a múlt héten voltak nálunk a Radnóti gimnáziumból, és akkor ők nálunk töltötték ki, tehát nem is kell kivigyük ezeket helyszínre, tehát megpróbáljuk minél többször hasznosítani. És például a két évvel ezelőtti 1990-es kiállításhoz én csináltam a kiállítás anyagából egy ilyen Sherlock Holmes nyomoz feladatot, amit ugyanúgy beépítettünk a vetélkedőbe, amit azért volt nagyon-nagyon fontos, mert mindig azt akarjuk, hogy valahogy eljöjjenek hozzánk a gyerekek. Tehát hiába az van, hogy kimegyünk helyszínre, de egyszer mindenképp behozzuk őket, és bármennyire nem illeszkedik mondjuk a vetélkedőnek a témájába, de mindig beszélünk egy 5 percet legalább a levéltárról. Mit őrzünk ott, mit csinálunk ott, nem vagyunk büfések, raktárosok, postások, nem tudom. Tehát, hogy ezeket mindenki, tehát ennek kell, hogy legyen a legfőbb üzenete, hogy mit tudnak tőlük használni, illetve hogy kik vagyunk mi. Tehát ugye ezt készítettem egy ilyen nyomozóanyagot, ami egyébként azért volt félelmetes, mert ez is így nagyon szépen alakult. Tehát találtam egy számot, a 6-os számot, ami csomó mindenre illeszkedett, de annyira, hogy volt egy molinó, ahol hogyha visszafelé olvastuk a szavakat, és minden 6. betűt kijelöltem, akkor kijött belőle a Péter szó, tehát amivel föl tudtam építeni, Péternek hívják a gyilkos. Tehát egy annyira szépen így dobta magát, hogy épült fel ez az egész feladatrendszer. Tavaly pedig ugye a közlekedés volt a téma, ilyen molinókat készítettünk, és akkor most szeretném azt bemutatni, hogy milyenek tehát a második fordulóban mit használunk erre, ugye erre internetes felületet használunk, ahogy mondtam. Ez egy nagyon egyszerű program segítségével csináljuk. Ez majd mindjárt bemutatom majd, hogy tehát a maga a program az így néz ki kívülről, ez a Movio nevű program, ez egy olasz fejlesztés, abszolút ingyenes, és egy sima regisztrációval használható. Mi egy infopult használatakor bukkantunk erre rá, és bárki tudja szerkeszteni, tehát nagyon egyszerű fölvinni rá adatokat, majd mindjárt majd mutatom a PPT-be, hogy néz ki ennek a szerkesztő felülete. Csak először annyit, hogy ez a mostani következő versenyünknek egy maguk a feladatai, tehát ez az indító felület, ezt ha megnyitja, akkor utána ugye linkeket tudunk elhelyezni rajta, magához a döntőhöz pedig raktunk föl dokumentumokat, ami tetszőlegesen megnyitható, legörgíthető, arrébb ugrik, hogyha többet megnézünk. Tehát, hogy ez itt elvileg legördül csak el. Tehát látjátok, szépen nyitja meg alatt a dokumentumokat, ezekre így át lehet menni. Tehát végtelen mennyiségű dokumentumot erre lehet rajta helyezni, és így, még egyszer mondom, egy internetes felületen megoldható a maga a verseny. Igen, ezeket mutattam, azért beúsztam, hogy nehogy véletlenül az internet megtréfáljon. Ez maga a szerkesztő felület, ahogy mondtam, teljesen úgy működik, mintha tehát szerintem egy 10 éves gyereknek tudja oldani, és bármelyik informatikus a levéltárban, én is tudom kezelni, tehát úgy mondom, ez maga a szerkesztő felület. És hogy ez miért fontos? Hát azért fontos amellett, hogy tudunk ilyen otthonról kutatást is megvalósítani. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, és akkor ide át is kötnénk, hogy hát főleg tavaly óta, amióta volt egy kis László ügyünk, hogy hogyan oldunk meg adatvédelmi problémákat, hogyan oldunk meg anonimizálási problémákat. Ugye, hogyha én kiviszem az anyakönyvet, akkor óvatatlanul felmerül, hogy hiába van az, hogy nálunk 130 év az a határ a születési anyakönyveknél, amit meghúztunk, hogy az előtt kutatható. Hiába van az, hogy az adott ember, mondjuk Molnár Ferenc 1887-ben született, tehát pont már ki is tudnám őt vinni, de mi van, ott fölötte vannak olyan emberek, vagy mellette, vagy arrébb lapoz, vagy egybe vannak kötve, vagy nem tudom, akkor én elvileg ezt nem adhatom ki a gyereknek, de én meg ki akarom adni, tehát én azért inkább azt mondom, hogy inkább nézze meg, és csaljunk, és akkor nem tudom, csúlyban a kezünk, vagy valami, de hogy már emiatt nem mutassuk meg. Na most ezt így ki tudjuk kerülni, hogyha internetes felületet használunk, meg sajnos azzal kellett találkozni, hogy ma már ott tartunk, legalábbis Budapesten ez a helyzet, hogy én hiába viszem ki a papíralapú anyakönyvet, vagy a papíralapú iratot, ha neki ez digitalizálva megvan, és őt látja a képernyőn, ő azt fogja megnyitni. És ezt most lehet ezen csodálkozni, meg nem tudom ellene menni, de hát ilyenek a gyerekek ma, úgyhogy ezt fogja használni. Úgyhogy ezt a programot nagyon merem ajánlani, vagy egy ilyenfajta megoldást, hogy a digitalizált állományt adjuk a gyerekek kezébe. Ezt csak azért mutatom, hogy miket szoktunk, tehát egyrészt az előbb szerintem, ha minden igaz, akkor legfelül, jól látom, Reich Jenőnek a születésanyakönyve látható, aki ugye Rejtő Jenő néven vált ismert, egy középen, nem legalul a Babits Mihálynak a házassági anyakönyve látható, itt ha jó, igen, ez a Kosztolányinak volt a halotti anyakönyve, és itt pedig Radnótinak a születési anyakönyve látható, amit azt gondolom, hogy hiába adatvédelmileg sérülnek dolgok, de azt mindenképp szerintem egy nagyon érdekes játék lehetőség a gyerekekkel, hogy megvizsgáljuk, hogy ő glatterként született, glatter Miklósként, akkor ugye itt az anyakönyvekben milyen bejegyzések vannak, ugye itt végigkövethető az, hogy ő tulajdonképpen soha nem volt Radnóti, tehát őt mire bejegyezték, addigra ő meghalt. Tehát, hogy és ezeket mindig végig lehet venni egy anyakönyvvel, de ugye tényleg, főleg amit a tavaly minket 3 millió forintra ugye megbüntettek, mert anonimizálva kiadtunk iratokat újságírónak, és volt ugye ez a bizonyos Kis László ügy. Ezután jól oda kell figyelni dolgokra, az adatvédelemre, de valahol azért mégis nehogy már emiatt bekorlátozzuk azt, hogy a gyerekeknek mit viszünk ki. Tehát ez az első kérdésem, hogy mondjuk az adatvédelmet hogyan lehet megoldani. És a második kérdésem, és ezzel én lezárnám az előadásokat, az maga a fényképezésnek a lehetősége. Tulajdonképpen mi is szeretnénk dokumentálni, hogy mit csinálunk a levéltárban, mit csinálunk egy levéltárpedagógiai foglalkozáson, de amúgy meg mondjuk a pályázatok is megkövetelik, hogy fényképes dokumentációt adjunk be mellé, viszont ugye mai hatályos jogszabályok szerint nekünk kell engedélyt kérni attól, akit lefényképezünk, vagy a szülőtől. Tehát készülhet egy ilyen kép is arról, hogy milyen foglalkozást tartunk a levéltárban, készülhet egy ilyen is, csak nem tudom, hogy melyik az, ami jobban megmutatja azt, hogy tényleg mi is történik a levéltárban. Mi nyilván arra sincs lehetőség, hogy olyan 30 gyerek, és akkor én hazaküldjek mindenkivel egy levelet, hogy nem tudom, egy nyomtatványt, hogy írassa alá, és akkor utána hozzák vissza, hogy lehet őket fotózni. Itt alapvetően ezt a két kérdést tenném föl, hogy hogyan lehet az adatvédelmet megoldani levéltári körülmények között, levéltárpedagógiai foglalkozásokon, illetve hát az adatvédelemnek, vagy a személyes valamiféle formája az maga ez a fényképezés problémája is. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha bárkinek kérdése van még azon felül, amit most ebben a jelenben megbeszélünk, akkor nagyon szívesen szünetekben állok rendelkezésetekre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, kívánok a előadást, vagy legalábbis a kérdésfeltetéseket. És tényleg most arra kérjel benneket, hogy éppen mondta Veronika, hogy ők hogy oldják meg ezt a dolgot, de minden másban is kérem a kérdéseiteket, hozzászólásokat. Egyébként nem nagy ez a terem, tehát lehet, hogy nem kell a mikrofon, majd kipróbáljuk. Azt kérném, hogy mindenki azért előtte, hogy mutatkozzon be, mert nem biztos, hogy mindenki ismer mindenki, tehát hogy tudjuk, hogy ki honnan jött és mit képvisel. Veronika, mi most nagyon jó.
Köszönöm szépen, én Novák Veronika vagyok, a másik előttel volt egy kicsit kapunk, vagy a Szlovákiából, de hagyd mondjam azt, hogy szeretném elsősorban elmondani azt, hogy nálunk például a fényképezést hogy sikerült megoldani főleg. Elsősorban úgy, hogy az iskolák maguk fényképeznek a tanárok, akik hozzák a gyerekeket, és még pedig engedélyük van a szülőktől, mivel a szülők végül is, ha kirándulásra vagy ilyen foglalkozásra viszik a tanárok a gyerekeket, akkor évelején aláírják azt a nyilatkozatot, hogy igenis megengedik. Persze, biztosan van szülő, akinek van kéte, és lehet, hogy ő nem írja alá, és lehet, hogy azt is lefényképezik, de nem a mi felelősségünk a kép, hanem az iskolái, de persze. Ez egyéni megoldás, és az adolózódik, hogy még meglehetősen kis levéltárban vagyunk, és hát például a fényképezési technikán se annyira jó, mint az iskoláké. Na most a másik dolog, amit el szeretnék mondani, és amit be volt mutatva a Hungarika, én csak azt szeretném mondani a magyar kollégáknak, hogy azt hiszem, hogy a Teljes szlovák, nem csak a levéltárosok, hanem a történész kutatók nevében is azt mondhatom, egy csodálatos adatbázis, amit szerintem szlovákkal sokkal jobban kihasználhatni Magyarországon. Meg vagyok a győződben valahogy összeszámolnál mindeket, akkor 100%, hogy teljes szlovák felhasználásra, mivel megközelíthető és nagyon jó adatbázis. Mi a levéltárs, őszintén megmondom, még a levőtár pedagógiában nem építettük be, mert hát a földszerelésünk nem igazán a legjobb, de mondom, ezért nagyon nagy köszönet el a magyar kollégáknak. Ennyit esetleg, hogyha majd az én megoldásom után, akkor további tapasztalatot. Köszönöm.
És köszönjük, és akkor kérnélek benneket, hogy bárkivel bármilyen kérdés, megjegyzés fölmerült, akkor mondjátok.
Próbáljuk meg, igen. Tudjuk, merre vagyok a Fedelői Kunik Romokos Múzeum, Német Nemzetiségi Múzeumában. A két máshoz való joggal kapcsolatban van, mi is akkor jöttünk rá, hogy ezt szabályozni kell, amikor először volt egy meglehetősen sértődött kis megjegyzés. Az egyik, én azt mondom, kisfiú, biztos fiatalembernek kell mondani részéről. És akkor én kértem egy jogást, hogy akkor ezt legyen szíves nekem segíteni, hogy ezt hogy kell csinálni. Akkor ki okosított, hogy akkor itt miről van szó, és nagyon egyszerű a megoldás. Mi kiírtuk a múzeum bejáratára, hogy ez egy közintézmény, és aki igénybe veszi a múzeumnak a szolgáltatását, az tudomásul veszi, hogy mivel ez egy közintézmény, jogunk van képet is csinálni róla. Egy olyan kitétel van, amit a két máshoz való jog tovább korlátoz, akkor is, hogyha a közterületen vagy közintézményben készül a kép, hogyha az alkalmas arra, hogy az illetőt valamilyen módon megalázó helyzetbe hozza, akkor azt a képet nem lehet közzétenni. Na most az a kép, amit ez a fiatalember sérelmezett, én semmit nem találtam rajta, ami megalázó lett volna, de ő azt mondta, hogy ciki. Na most akkor már fogalom, hogy mi a ciki, ez ugye egy felnőtt, aki egy 13 éves gyereket csak széknek lát, mert kedvesek és bájosek ezt nem tudja eldönteni, tehát akkor nyilvánvaló, hogy ezt le kellett venni a nyilvános felületünkből, de jogilag védve vagyunk ezzel a bejáratnál kihelyezett szöveggel, és természetesen ez mindig így szokott lenni, hogy miután az ember szabályozó, utána már nincs is gond vele, majd utána jön egy másik. Köszönöm szépen!
Lehet, hogy azért kellene bírós, mert készül hangjavény róla, amit majd használhatunk. És
hasonló hozzászólással jelenik. Tehát úgy volt, mint ahogy a rendezvényeinken rajta van meghívón, hogy kép és hangfelvétel készülhet, ugyanez van az, hogy szerintem a foglalkozásoknál is. Nyilván az a tapasztalatunk, hogy sokkal könnyebb a kisebb gyerekeket fényképezni, mint a kicsit idősebbeket, vagy kamaszkorban lévőket. Sőt, őket sokszor lehetetlen, mert eltakarják az arcukat. Tehát a távokfoglalkozásnál, amit már most nem reklámozunk, hiszen kifutóban van, csak a dokumentáció miatt fényképezünk. Hiába mondom el, hogy nem tesszük ki sehova se, nem azért van, csak azért, hogy, ugye, hogy ne tudjuk igazolni, hogy valóban meg volt a foglalkozás, ettől függetlenül bújnak el, meg takarják el magukat. A többieknél pedig azon túlmenően, hogy nyilván részt készítünk belőle, hiszen itt terjed az, hogy mivel foglalkozunk, és itt próbáljuk rávenni a többi óvodát, iskolát is arra, hogy jöjjenek és próbálják ki a foglalkozásaikat. TV-re szoktunk kérni fényképeket, tehát ugye profi fotósunk van, nagyon szép fotókat készít, és meg szoktuk ajándékozni a csoportokat, és ezzel aztán utána ők is úgy gazdálkoznak, ahogy akarnak, tehát nyomkodhatnak, kivakhatnak, holnapra, akár szülőknek odaadhatják, és ez nagy megelégedés, tehát elszerintem mindenki. Tehát egy ilyen átidaló megoldás.
Köszönöm. Hadd kérdezek még rá arra, hogy ugye itt kifejezetten az adatbázisok mire használhatók, hogy szeretnélek kérni benneteket, és tudom, hogy a Klára beszélt nekem arról, hogy a múzeológusok is foglalkoztak az adatbázisok útvesztőivel is, tehát egyértelmű, ráadásul itt a levéltári adatbázisokból ott van az eredeti források esetben, tehát azért ez egy egészen más eset, de hogy kérnélek benneteket, hogy a sok-sok pozitívuma mellett, hogy azért gondolkodjunk, vagy vessük fel azt, hogy hogy mire nem alkalmas, tehát hogy ne essünk be olyan hibákba, ami esetleg tévedvezetten őket. Én most egy kicsit így provokálva kérdezem Klárát vagy Verát.
Én most azért nem akarom ezt a labdát leütni, mert én a saját előadásomban szeretnék erre reflektálni. Természetesen most is lehet, de talán
jó.
Talán, ha jó,
akkor viszont erre igen. Csak azért, hogy hallatsz, hogy a felvételben.
Akkor én csak visszakérdezni is lehet, Vera vagyok etnográfus muzeológus, és akkor Attilához ezek a külön, én kicsit visszadobnám a labdát, vagyis megkérdezném, hogy milyen minőségig tudtok eljutni a kutatásnak a természetrajzában. Ennyi idős gyerekekkel, tehát hogy van-e arra lehetőség, van arra próbálkozás egyáltalán, hogy ennek útvesztői vannak, hogy ennek módszertani problémái vannak. Ugye a kutatás nem a levéltárban kezdődik, hanem egy kérdésfeltevéssel kezdődik, ami ugye nyilván a levéltáron kívül születik, hát ugye jó példa volt a Radnóti eset, tehát hogy akkor jut el az anyakönyvi adatig, hogyha előtte már egy lexikonban találkozott azzal, hogy ezt a költött más néven anyakönyvezték. Tehát, hogy cél-e ez, vagy ez inkább ezeken a foglalkozásokon csak egy ilyen rárepülés, hogy a levéltár egy izgalmas hely, ahol sok mindent lehet csinálni. A múzeumi tapasztalatom nekem ezzel kapcsolatban az, hogy ez minimum egy ilyen egyéves szakkörszerű, tehát egy ilyen múzeumi szakkörszerű beavatási folyamat mondjuk 14-15 éves gyerekek számára, hogy aztán az egy év után kimenetén valami kéz legyen a fejükben arról, hogy mi a múzeum és mire való.
Alapvetően attól függ, hogy milyen foglalkozásra jönnek hozzánk. Tehát, hogyha mondjuk egy vetélkedővel keresnek meg minket, akkor nyilván az a célja, hogy abban a témában mélyedjenek el, és az, hogy levéltári forrásokra épülő vetélkedőt tartsunk. Amennyiben viszont mondjuk szakköröket tartunk, ott valóban ott abban az esetben sokkal inkább belemélyedünk az ilyen, vagy hogyha mondjuk témaheteket tartunk, a táborokat tartunk, akkor sokkal jobban bele lehet mélyedni az ilyen szakmai dolgokban, de az mindenképpen cél, hogy ha internetes kutatást folytatnak, hiszen mindenki a kutatásnak nevezzük el, tehát hogy van egy téma, amit mi dobunk föl, vagy maga az iskolai adottságok hozzá, tehát akár a neve az iskolának, akár az, hogy mivel foglalkoznak, egyáltalán ők mit kérnek, mit tanulnak azok a gyerekek, akik jönnek hozzá, tehát hogy azt határozza meg, az, hogy mire fogjuk felépíteni, de azért mit tereljük őket. Tehát, hogy azért elsőben ne legyen meg az élmény, hogy mondjuk 100-ból 99-en talál meg valamit, hanem akkor legyen az, hogy mondjuk persze vannak mellékvágányok, de azért legyen sikeres a kutatás, és emellett elmondjuk nekik azt, hogy ez nem ennyire egyszerű. Ezért is fontos az, hogy olyan forrásokat is berakunk, amik viszont nem ér el netről. Tehát, hogy ami ezt tényleg másolja, az betérve levéltárban még vagy 100 évig biztos, hogy amíg azok digitalizálva lesznek. És még egyszer az nagyon fontos, hogy milyen a jellegű a foglalkozásnak, mert a tábor, akkor valóban egy olyan, mint ez 4 nap alatt, tehát az alatt ki lehet futtatni egy teljes kutatást minden szépségeivel és buktatóival együtt, de ha csak oda jön egy órás foglalkozásra, azért, hogy megnézze a levéltárat, hát akkor a kincseinket mutogatjuk meg neki, meg nem tudom, meg fölvágunk azzal, hogy milyen jól tudunk digitalizálni, meg nem tudom, milyen érdekesek a számítógépes programjaink, és hogy tud keresni benne. Tehát ettől függ.
Igen, tehát tényleg nagyon jó volt a kérdés, és azt gondolom, hogy azt is majd érdemes végig gondolni, tehát egyszerűen így végig gondolni, hogy mi az, ami a figyelemfelkeltésre jó, és esetleg felhívom a figyelmet egy nagyon érdekes foglalkozással azzal, hogy léteznek adatbázisok, és azokat lehet keresni, illetve hogy mi az a téma, vagy amit mondjuk egy témahét, mert például csak a magunk tapasztalatából kiindulva, hogy itt azért például a nemzetiségi gimnáziumban, vagy a vetési gimnáziumban van egy-egy konkrét területre ráfókuszáló témahét, ami alkalmas arra, hogy mélyebben belevezetni és Mozart tanálva a gyerekeket, és ráadásul utána még például nálunk a Lovasi Nemzetiségi Gimnáziumban egy-egy témán az a gyerek egy évig dolgozni fog, mert a végén egy dolgozatot kell letenni. Tehát azért alkalmas lehet arra, hogy egy ilyen hosszabb távú a segítségüket kérve, de nem folyamatosan mondjuk szakkör formájában vezetve még mélyebbre menjünk. De ezt is végig kell gondolni, aki a levéltár pedagógiával foglalkozik, hogy mi alkalmas az egyikre, mi a másikra. Nem tudom. Bocsát,
még egy mondatot hagynék, hogy attól is hűvés, és ezt megjelőgessük a forrókását, hogy hogyan van ez az egész finanszírozva. Tehát így amíg a támoknak ugye az a része volt, hogy jól fizetett, addig nyilván minden kollega nagyon szívesen csinált minden munkaidőn túl, de nekünk levéltárosoknak gyakorlatilag nem feladatunk a levéltárpedagógia. Tehát ugye ez egy olyan felvett feladat, amit legtöbben szerelemből csinálunk, vagy azért, mert a fenntartási időszak kötelez minket, de ahhoz, hogy minden több kollega ebben részt vegyen, az nagyon fontos, hogy ezt meg kell finanszírozni. És akkor tudunk olyan szakköröket tartani, ahol mondjuk eljönnek akár 5-ször, 8-szor, 10-szer, hogy tényleg körbe tudjunk rágni egy problémát, vagy pedig azt mondjuk, hogy öljön egy csoport, és akkor a műveléssel foglalkozó osztályok, ami is az a feladatai végigvezeti őket a levéltárban, és akkor munkaidőben ezt megcsinálják. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, de egyébként nagyon tetszett. Jó, igen, ezeket föl kell vetni, hogy milyen mélységig mehetünk bele. És ezeket szerintem akkor kiajánljuk a programjainkat, akkor is ezt tisztázni kell. Ha más nem akkor, amikor a pedagógusokkal beszélünk, hogy ez milyen mélységig megy el a kutatás.
Másik, és aztán sajnos mennünk kell tovább, de azért is beszélünk ám ennyit, hogy kérdezzetek, hogy kicsit provokáljuk is benneteket, hogy igen, de hát a fővárosi levéltár hány 10-15 éve építi a maga adatbázisait, ugye? Hát ugye egy megyei levéltár nyilván ilyenfajta konkrét adatbázis együttessel nem rendelkezik. Viszont ugye most akár központi feladatot látunk el, egy reformációs adatbázis, vagy egy mondjuk az 56-os feladat, erre nem jó, de van, ahol másfajta, akár Máneki robotos gyűjtések, nem tudom, most a kötetelek, de hogy amikor csináljuk ezeket az adatbázisokat, hogy érdemes egy kicsit a vezérhangját betenni a fejünkbe, hogy ez esetleg alkalmas lenne egy ilyen fajta. Tehát kezünkbe kerül egy forrás, felviszünk az adatbázisba, esetleg digitalizáljuk is, hogy ez alkalmas lehet egy olyan foglalkozásnak az elindítására vagy végigvitelére, amely teljesen más szempontból dolgozunk fel, de hogy érdemes erre különösen a mennyibe azt gondolom gondolni. Esetleg kapcsolódás, vagy ötlet, vagy mennyibe?